Sziasztok! Ez a Kiszálló, a Partizán függőségekkel és önismereti folyamatokkal foglalkozó podcastja, amelynek a megkezdett témája a legutóbbi adásban a női szerhasználat, illetve az női szerhasználattal kapcsolatos elbeszélések, illetve elbeszélés hiányok. Dr. Kaló Zsuzsával kezdtük ezt a folyamatot, és vele is fogjuk folytatni. Tanácsadó szakpszichológus, nyelvész, egyetemi docens és tanszékvezető, köszöntelek, szervusz!
Szia!
Nem lesz olyan könnyű a téma, ezt előre bocsátom a hallgatók kedvét, hiszen hogyha a trauma kifejezést meghalljuk, már pedig ezzel fogunk most a trauma és a szerhasználat, illetve a női szerhasználottakkal kapcsolatos intervenciós technikák kapcsán fogunk beszélgetni ma. Hát rögtön vagy nagyon sok hallgatót megnyerünk, figyelmünkben van, nagyon sokat elveszítünk. Ugye? Igen. Tehát, hogyha valaki bemegy egy könyvesboltba, és oda megy a pszichológia gulához, akkor a trauma kifejezés talán minden ötödik, negyedik, hatodik, nem is tudom, könyvben számottevő. Tehát rögtön egy ilyen bábeli zűrzavarba kerül az ember a kifejezéshez kapcsolódó segítőidom a tükrében is. Ezért én azt kérném, hogy rögtön az elején helyezzük el magunkat ebben a fogalmiságban egy biztos pontra, hogy amikor kutatótársaiddal konceptualizáltátok azt a kutatást, amely meg is jelent könyvformájában traumainformált csoportos tanácsadás szerhasználó nőknek címmel, akkor ti, és ilyen értelemben a szakirodalom, tehát a trauma fogalmát mit is kell, hogy értsünk?
Jó. Köszönöm szépen újra a meghívást, meg hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést. Valóban én is úgy gondolom, hogy a trauma az egy nagyon népszerű szó lett itt az elmúlt időszakban, és főleg egyébként az addiktológiával összefüggésben, és nagyon-nagyon fontos is, és tényleg egyetértek, hogy ez vagy már unalmas, vagy pont hogy emiatt érdekes. De az, amiért mi elkezdtünk, hát körülbelül 10 évvel ezelőtt foglalkozni ezzel a trauma informáltsággal, ami a címben is szerepel, ez abból a tudásból jött, hogy megvizsgáltuk az ellátó rendszereknek a megközelítés módjait. Ugye ebből a megközelítés módoknak a vizsgálatából derült ki számunkra is, hogy tényleg az 50-es években ugye elsősorban a heroin használó felnőtt fehér férfira lettek kitalálva a beavatkozások az addiktológia rendszerén belül. Ezt számos helyen leírták, ez hatással van arra, hogy hogyan mérjük a jelenséget, hogy milyen típusú intervencióink vannak, hogy hogyan közelítünk meg egy klienst, egy klienst csoportot, tehát hogy ez nagyon fontos. És aztán ahogy vizsgáltuk tovább, hogy mi jellemző a különböző megközelítésmódokra, először bekerültek a nők, de a nők először, mint várandós nők kerültek az addiktológiai ellátórendszer körébe. Ezután kidolgoztak olyan rendszereket, ami kifejezetten férfiaknak, aztán kifejezetten nőknek, aztán természetesen rájöttek, hogy vannak fiatalok is, tehát akkor elindult a tínédzserekkel foglalkozó rehabilitációs beavatkozásoknak a rendszere, és aztán tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől, de főleg a 2010-es évektől kezdve, amikor ugyanis volt egy nagy paradigmaváltás az addiktológiában, hiszen azok a szerek, amiket addig ismertünk, azoknak a szereknek a rendszere, tehát amiket most már úgy hívunk, hogy klasszikus szerek, heroin, marihuana, speed, stb. Ezeknek a rendszere az teljesen felbomlott, mert hogy megváltozott az egész drogpiac, megváltozott az egész beszerzés, stb. És akkor 2010 után tulajdonképpen ugye, hát ez egy nagyon érdekes fordulat volt az addiktológiai ellátórendszerben, az, hogy bejön a kliens, de hát ő sem tudja, hogy mit használt. És akkor ugye a szakértő az tulajdonképpen veszített a szakértelmi pozíciójából, hiszen nem volt az, hogy azt mondta az, aki bejött, hogy hát én marihuánát használtam, és akkor már egyből a szakértő fejében így lefutott a program, hogy jó, marihuána használó, ezt tudjuk róla, stb. Ezek lesznek az intervencióink, stb. Stb. Tehát, hogy ez megszűnt 2010 után, mert hogy az egész világon megváltozott a drogpiac és a drogbeszerzés. Tehát, hogy bejön a kliens, és hiába kérdezzük meg, hogy mit használt, mert ha ő mond rá valamilyen fantázia nevet, abból még nem fogjuk tudni, hogy az milyen típusú szer, az most nyugtató típusú, stimuláns típusú, és hogy mire használja. Tehát, hogy sokkal jobban meg kell ismerni a klienst valójában. Tehát ez egy nagyon fontos paradigmaváltás volt az addiktológiai ellátórendszerben. Habár azért az nagyon fontos tudni, hogyha itt távlatokban beszélgetünk erről, hogy azért a nemzetközi szakirodalom már nagyon régen kimondta azt, de a 2000-es évek közepét, tehát a 2004-5-től kezdve, attól már teljesen egyértelmű volt ez az úgynevezett polidrog használat. Polidrog használat, és ugye bejött a képbe már a viselkedési addikció. Tehát, hogy az, amit régen gondoltunk, hogy na, van a heroin használó, meg a nem, tehát, hogy elkezdtük látni azt, hogy hát, hogy ez egy sokkal komplexebb dolog, és hogy attól, hogy sokkal komplexebb, sokkal kliensközpontúbb is lett. Uh-huh. Mert hogy meg kell ismernünk, hogy ő neki mi a jellemzője, hogy ő tényleg mit és miért és hogyan használ. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos fordulópont volt. És akkor tulajdonképpen így a nemzetközi szakirodalomban igazából ez egy ilyen konszenzus lett, hogy mi az, ami mégis a legfontosabb, tehát hogy egyrészt a kliens központúság, tehát, hogy tényleg az ő élménye, tapasztalata, ez, amit a múlt adásban beszélgettünk is, ez a kvalitatív megközelítés. Ugye ez kapott sokkal nagyobb teret, hogy ne abból induljunk ki, amit tudunk a általánosságban a mintázatokról, hanem ismerjük meg az ő élményét, ismerjük meg őt magát. Ez nagyon fontos a kutatásban, és hát tulajdonképpen az ellátásban is. És hogy egy dolog volt, ami viszont nagyon, nagyon egyértelműen kijelölődött, férfiak, nők, fiatalok, idősek, bármilyen szert használnak, vagy bármilyen viselkedési addikció az, ami megjelenik náluk, hogy a traumának fontos szerepe van. Hogy a traumának fontos szerepe van abban, hogy egy szerhasználatból mennyire lesz problémás szerhasználat. Hogy miért használja. Hogy azért használja, hogy emelje a jó érzést, azért használja, hogy új élményeket szerezzen, vagy azért használja, mert, és ez egy régi tudásunk, ez az öngyógyítást, és én most nem is szeretném erre teljesen leegyszerűs, mert ez egy nagyon leegyszerűsítő, ez a self-medikalizáció, vagy öngyógyítás hipotézis, hogy azért használja, hogy ő valahogyan gyógyítsa magát, de közben meg mégis, amikor a trauma és a szenvedélybetegség kapcsolatáról beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos modell, egy nagyon fontos elmélet. Szóval tulajdonképpen a 2010-es évek óta hogy a trauma, mint az addiktológiai ellátórendszerben, meg kutatásokban így a jelenség megértése, ez lett egy ilyen vezérelv. Uh-huh. És ami még nagyon fontos, hogy hát természetesen ez sem olyan egyszerű, mint ahogyan néhány ismeretterjesztő, vagy ilyen leegyszerűsítő Instagram poszt, meg szóval, nem minden feldolgozatlan trauma jár együtt addikcióval, és nem minden problémás szerhasználat alakul ki trauma miatt. Tehát ez nagyon fontos kijelenteni. Azok a meta-meta analízisek, amik kifejezetten ezzel foglalkoztak. A meta-meta analízis ugye azt jelenti, hogy kutatók összegyűjtenek rengeteg vizsgálatot, de hogy tényleg több ezer vizsgálatot összegyűjtenek ugyanarról a populációról, és tehát, hogy ugyanazt keresik a különböző vizsgálatokban, tehát, hogy, és akkor ezt bárhol készítették ezt a kutatást, megkeresték azt, amiben szerepel a trauma, és szerepel a szenvedélybetegség, hogy megvizsgálják azt, hogy tényleg mi az összefüggés ez a kettő között. És az a helyzet, hogy ugye mivel nagyon sok fajta felvételi hely lehet, meg szóval tényleg nagyon divers ez az egész témakör. Hát szóval, hogy egyértelmű kapcsolatot az addikció és a trauma között nem találtak. Kivéve, és ez nagyon fontos kivétel lesz, azok, akik a gyermekkori ártalmakat, tehát ezek ami a szakmai kifejezés, ártalmas gyermekkori élményeket átéltek, amit a szakmában ugye úgy is hívunk, hogy ACE, tehát ez nagyon fontos, ezek azok a gyerekkori élmények, amik sokáig tartanak és traumatizálnak, tehát egy bántalmazó közeg, egy szexuális abúzus átélése gyerekkorban, és mondjuk ismétlődően, tehát hogy az elhanyagolás, de hogy tényleg ilyen nagyon súlyos elhanyagolásról beszélünk, tehát ott, ahol volt felmérése ezeknek az ártalmas gyerekkori élményeknek, ott találtak egyértelmű kapcsolatot a trauma és a szenvedélybetegség között, valamint azok között, akik nem voltak kezelésben. Tehát, hogy annál az alpopulációnál találtak, tehát hogy szenvedélybetegek, akik nem voltak még kezelésben, azoknál, uh-huh. azoknál találtak. És a legnagyobb kritikája ennek a meta-meta analízisnek az az volt, hogy hát, hogy, és ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy vajon a szenvedélybetegség traumatizál, vagy a trauma miatt lesz szenvedélybeteg. És azért az addiktológiai szakemberként azt tudjuk, hogy ez egy spirál, hogy ez nagyon nehéz tetten érni, hogy tényleg mi is volt valójában előbb. Mert csak nagyon röviden egy ilyen tipikus példa, mondjuk egy női szerhasználónál. Női szerhasználónál egy tipikus példa, hogy van egy fizikai tünete. Tehát fáj valami. Lehet ez nőgyógyászati, lehet ez egy nem tudom, egy izom, vagy egy válfájdalom, tehát hogy ez bármi lehet, elmegy, hogy segítséget kérjen. A nők esetében, sajnos ez egy kutatási adat, hogy a nőket kevésbé veszik komolyan, amikor fizikai tünetekről beszélnek, mint a férfiakat. Egyrészt kevésbé veszik őket komolyan, másrészt sokkal hamarabb feltételezik azt, hogy ez nem is valódi szomatikus tünet, hanem ez egy pszichoszomatikus tünet. Ezért sokkal valószínűbb, hogy egy nő egy fizikai tünetre inkább kap egy nyugtató típusú szert, mint magát a fájdalmat célzó valódi beavatkozást, vagy egy tovább vizsgálását annak, hogy igen, hogy vajon mitől lehet ez. Ugye az endometriózis egy olyan női betegség, aminek az átlagos, tehát a diagnózis átlagos megszerzési ideje 7 év. Mert hogy egészen addig járnak nőgyógyásztól belgyógyászig, belgyógyásztól laborvizsgálatokra, amíg megkapják ezt a diagnózist, és megkapják a megfelelő ellátást. Na most képzeljük el, hogy ott van ez a 7 év, és ott van folyamatosan ez a visszajelzés, hogy nincs is neked igazából fizikai tüneted. Ugye ez nagyon elbizonytalanító. Tehát, hogyha nincsen neki egy olyan támogató közege, amiben ő kiáll magáj, vagy ő neki nincs meg az a megküzdési mechanizmusa, és akkor rám most direkt használok ilyen szavakat, ezekre majd vissza fogok utalni, amivel ő így azt mondja, hogy de hát nekem tényleg fáj, nekem ne adjanak nyugtatót, nekem ez tényleg egy fizikai tünetem, akkor ugye nagyon könnyen, tehát hogy és még akkor is, ha van jó közeg, jó támogató közege, jó megküzdési technikái, akkor is lehet az, hogyha annyiszor hallja, hogy ez pszichoszomatikus, hogy el fogja hinni, hogy ez pszichoszomatikus. És akkor ugye mi történik? Elkezdi szedni ezt a szert, de valójában a fizikai tünet nem múlik. Nem múlik a fizikai tünet, és akkor elkezdi magát hibáztatni, hogy hát lehet, hogy tényleg múlnia kéne. Hát kipróbálja, hogy erre a nyugtatóra bedob egy kis alkoholt, hoppá, eltűnt a fizikai tünet. Mert ugye van ennek egy ilyen érzéstelenítő hatása az alkoholnak. Elkezdi ezt a kettőt használni, mert akkor legalább nem fáj. De közben azért ez ugye nem jó az ő számára. És ugye, hogy valójában nem a megfelelő, és ez egy nagyon fontos, nem a megfelelő ellátást kapja, és elkezd kialakulni, tehát eleve ez traumatizáló, hogy nem hisznek nekem. Uh-huh. Eleve az traumatizáló, hogy nem kapok megfelelő ellátást. És akkor utána, ugye mondjuk belecsúszik egy ilyenbe, alkohol és gyógyszer, ezt tényleg azért is mondom, mert ezt látjuk a szakirodalomból, hogy ez jellemző szerhasználat a nőkre. És akkor elveszíti a munkáját, nem tud bejárni reggel. Újabb trauma. Elkezdik piszkálni a körülötte élők, hogy aj, nem igaz, hogy nem tudod összeszedni magad. Ugye újabb trauma. Elkezd egyedül. Tehát az egyedül érzés, az nagyon traumatizáló. Tehát, hogy nagyon sok mindent nézhetünk, de az egyik legfontosabb tényező a feldolgozatlan trauma kialakulásában az, hogy lehet-e róla beszélni, és hogy ő mennyire van egyedül ezzel. És akkor ott vagyunk, hogy jön az addiktológiai ellátórendszerbe ez a kliens. Végül valahogy csak eljut.
Aha. Amit most mondtál, történetet, vagy mintát, vagy példát, vagy esettanulmányszerű elmesélést, ez azt is jelentheti, hogy az ő eredeti problémájával, amiben felkereste az orvost, annak a háttereiben nem trauma van,
nem. De
ott, ez, ahogy mondtad, ez lesz egy olyan folyamatábra, amikor ő folyamatosan olyan helyzetekbe kerül, ahol megküzdésileg nem tud tovább lépni csak szerhasználattal. Igen, de nincs elismerve, nincs befogadva, nincs komolyan véve. És ez
uh-huh. Igen, meg hát képzeljük el, tehát, hogy valakinek van egy fizikai tünete, aggódik a saját testért. Hát szerintem bárki erre gondol, hát ez egy beszűkült állapot. Ez egy kiszolgáltatott, beszűkült állapot. Hát, szóval, hogy ilyenkor nagyon fontos neki a visszajelzés.
Uh-huh. A gyermekkori trauma elszenvedése, megtapasztalása, vagy bevésődése, és az e közötti, az így kialakuló felnőttkori folyamatos traumatizálás, vagy retraumatizálás között a kezelés szempontjából, ahogyan közelít az érintetthez egy optimális gyógyulási segítő folyamat, az különbséget lát a kettő folyamatban, vagy a traumának ilyen természete, miszerint gyerekkori, vagy felnőttkori, az ilyen éles intervenciós különbséget nem kell, hogy tegyen.
Nagyon-nagyon fontos különbség. Uh-huh. Nagyon-nagyon fontos uh-huh. különbség. Tehát, hogy egyelőre nincsen a mi diagnosztikai kézikönyvünkben ez, tehát nincs különbségtéve.
De kellene.
De nem, hát szóval, hogy ez nagyon várható, hogy ezt beleteszik. Tehát, hogy ez a PTSD és a komplex PTSD közötti különbség. Tehát, hogy ez óriási, óriási különbség van e között. Na és akkor még befejezve, vagy visszatérve erre a gondolatra, hogy hogyan lett ez, tehát, hogy ez a paradigmaváltás az addiktológiai ellátórendszerben, Mert hogy az lett végül is a következtetés, hogy akkor, tehát amivel nem árthatunk, sőt, ami mindenkinek használ, akár traumatizált szenvedélybeteg, és akár a trauma elő volt, mint a szenvedélybetegség, vagy a szenvedélybetegség kialakulásához köthető a trauma, teljesen, tehát hogy minket az addiktológiai területen ez végül is olyan szempontból nem érdekel, hogy tehát ha mi olyan ellátórendszert hozunk létre, ami traumainformált, akkor az jó annak is, aki feldolgozatlan traumával érkezik, és jó annak is, aki nem azzal érkezik. Mert hogy a traumainformáltság az azt jelenti, hogy az ellátóhely, az ellátórendszer és az ott dolgozó szakemberek azok, akik felkészültek. Ők tudják, hogy mit jelent a trauma. És az egyik szerintem legjobb példa erre, és ez egy hazai példa, egyébként, de nem szeretnék így pontos helyeket kimondani, tehát hogy a traumainformáltság az nagyon sok szinten megjelenik. Az nem azt jelenti, hogy a traumával foglalkozunk, mert ez a traumafókuszú, Majd mindjárt megbeszéljük a különbséget. A traumainformált az azt jelenti, hogy én a lehető legjobban elképzelem azt, hogy a lehető legrosszabb állapotban lévő kliensem az mire reagálhat. És akkor most mondom ezt a szerintem nagyon, nagyon jó példát erre, hogy jó indulatból is mennyi traumát tudnak okozni az ellátóhelyek, hogy nagyon örült az egyik hajléktalan ellátással foglalkozó a szolgáltatás, nagyon örült, mert kaptak festéket adományba, meg talán ki is festették a helyet, és hogy ez milyen jó lesz, mert akkor felújítják ezeket az átmeneti szállásokat, amit hajléktalanok számára tartanak fent. És akkor nagyon örültek, megnyitották a frissen felújított szobákat, beléptek a kliensek, és akkor csak annyit láttak rajtuk, hogy lefagynak. És akkor így kérdezték tőlük, hogy hát mi a baj, hát látjátok, milyen szépen fel van újítva, tök jó minden, és akkor mondták, hogy hát ennek pont ugyanolyan színe van, mint a büntetés végrehajtásban. Tehát, hogy mint a börtönben. Tehát valahogy sikerült pont azt a színt kiválasztani. És egy traumainformált szolgáltatás az például erre is gondol, így a környezetre is gondol, hogyan ne traumatizáljuk újra ezeket a klienseket. Az egyik kollégám azt mondta erre, hogy hát jó, hát tulajdonképpen azt mondod, hogy a traumainformált az egy ilyen empatikus hozzáállás. És hát igen, tehát hogy hogyan tudunk belelépni a kliensnek a cipőjébe, és hogyan tudjuk ezt elképzelni. És azért fordítva viszont nem igaz, hogy attól még mondjuk nem traumainformált egy, ugye például ezekben a védőnői várókban, meg gyerek kórházakban nagyon helyesen megjelennek a falakon ilyen mesefigurák, tehát ugye megpróbálják a környezetet barátságosabbá tenni ilyen festményekkel. Tehát ez nagyon jó, de azért ez még kevés lesz a traumainformáltsághoz. Tehát, hogy fordítva viszont nem igaz, hogy mert nyilván az is kell majd hozzá, és akkor itt ez tényleg nagyon fontos, a traumainformált megközelítés, amit ugye 2010-es évek óta az addiktológiai ellátórendszerben ez javasolt, az tényleg, tehát, hogy belelép a kliens cipőjébe, és hogy nem csak a szakemberek, akik ott dolgoznak. Hát azért egy pszichológus, egy pszichiáter, egy addiktológiai konzultáns, az alapvetően traumainformált. Hanem, hogy mindenki, aki ott dolgozik. Tehát a portás, a takarító, a mindenki ismeri azt, hogy ezek a kliensek mivel érkezhetnek. És hogy mivel tehetjük ezt a szolgáltatást, traumainformáltá tenni a számukra.
Kétszer is használtad ezt a kifejezést, hogy belelépni a cipőbe, és ezt meg segíts a kitisztázásába, hogy hogyan lép bele a segítő a cipőjébe. Ehhez ugye, mert hogy annyi fajta megélése van a traumának, hogy ki mire triggerelődik, hogyan retraumatizálódik, mi az a mondat, mi az a szín, mi az a kép, hogy hogyan tud egy intézményrendszer a trauma sokféleségének és az egyes megélések elismerésében mindenkire érvényes és biztonságos teret felhúzni, hogy az a cipő az mindenkire jó legyen.
Igen. Hát ez egy... Tehát, hogy nagyon rugalmasnak kell lenni, tehát ez az első számú. Hogy el kell fogadni, hogy nem biztos, hogy ezt elsőre el fogjuk találni. És hogy képesnek kell lenni a változásra, a változtatásra. Ugye megint csak egy kicsit ez a kvalitatív attitűd az, ami itt bejön, hogy meghallgatni őket, hogy mit szeretnének. De egyébként a traumainformált megközelítésre számos nagyon-nagyon-nagyon jó szakirodalom van, amiben lépésről lépésre le van írva. De például, amit mondasz, arról az alapelv jutott eszembe, hogy vonjuk be a klienseket a döntéshozatalba. És hogy a felépülő kollégáknak a meglátásai. Tehát, hogy ez mindenképpen nagyon, nagyon fontos lesz, de egyébként, tehát, hogy odáig megyek, hogy van olyan, hogy traumainformált börtön. Tehát, hogy el tudod azt képzelni, hogy a börtön, ami alapvetően egy traumatizáló hely, hát óriási szakirodalma van már a traumainformált börtönnek. Tehát, hogy valóban nagyon nehéz, de hogy De ha még nem is törekszünk rá, akkor nem fogunk tudni megfelelő ellátást, ellátást adni. Tehát, hogy abban igazad van, és azt értem azt a perspektívát, hogy mindenki szeretne elsőre nagyon, nagyon tökéleteset létrehozni. De hogy a traumainformáltság az pont annak elfogadása, amiről ugye az előző adásban beszélgettünk is, tehát kicsit ezt saját magunkra is érvényesíteni kell, mint amit a felépülőktől, meg a józanadóktól elvárunk, hogy nem fogunk azonnal ott a hegytetőn a szivárvány alatt állni, hanem valahol ott középen van, tehát hogy, és annak az elfogadása, meg beismerése, hogy fú, hát akkor ezt lehet, hogy elrontottuk, hogy akkor lehet, hogy másként kellene. Uh-huh. Itt a mi csoportjaink, amit tényleg hát lassan 10 éve kezdtünk el felépíteni, traumainformált csoportok felhasználó nőknek, itt ebben a könyvben le is írjuk a megvalósíthatósági tanulmányokban, hogy hányszor módosítottunk ezen. Rengetegszer módosítottunk. Tehát az egész 10 évről van egy gyakorlatilag egy hajónapló, amiben így, tehát hogy most ez történt, most akkor megnézzük ezt, és ennek a kivonatát próbáltuk meg összefoglalni, de hát ez tényleg időigényes, ez energiaigényes, ez abszolút nem egy olyan, hogy ilyen a marihuána használó, ezt kell vele csinálni, hanem ez, ugye, amit az elején mondtam, hogy ez kliensközpontú. Kliensközpontú úgy, hogy én akkor is, és ez nagyon fontos a traumainformáltnál, hogy én akkor is, hogyha egyébként nem foglalkozom a traumájával, tehát nem én vagyok az a szakember, aki a traumájával foglalkozom, én akkor is traumainformált vagyok.
Ezt akartam kérdezni, hogy hogyan tud valami úgy traumainformált tér lenni, hogy közben nincs benne trauma fókusz, hiszen hogyan tárom fel más különben, hogy mire kell nekem majd igazítanom.
Hát, tehát, hogy pont ez a lényege, hogy legtöbb traumainformált beavatkozás, egyébként a mi csoportjaink is, itt nem történt traumafeldolgozás.
Ah.
Azért nem történt traumafeldolgozás, mert ezt nagyon fontos tudni a traumából való felépülésről, hogy ez nagyon hosszú ideig tart, nem egy egyszeri beavatkozás az, ami történik. A szakirodalom 3 szakaszt ír le, amiben az első szakasz, ami a leghosszabb szakasz, az a felkészítő szakasz arra, hogy ő majd egyszer valamikor egy megfelelő szakember segítségével képes lesz a traumáját feldolgozni. Ez az első szakasz, ez pontosan arról szól, hogy biztonság, a biztonság visszaállítása. Tehát gondoljunk bele, hogy az a nő, aki ezen végigment, ami ez az esettanulmány, amit leírtam az elején, ő, aki ezen végigment, neki mennyi idő lesz a bizalmát visszaszerezni. Tehát ő eljön egy ilyen női csoportba, ebben a női csoportban, hát azt se tudja igazából, hogy melyik traumájáról beszéljen. Mi kifejezetten ezekben a csoportokban, azt még nem a traumáról kell beszélni.
Miről kell beszélni? Úgy, hogy ő nagyon szeretne a traumájáról beszélni, hiszen vagy nem szeretne,
biztos.
Ezt nem tudja.
Igen, hát
azért mondom, gyorsan,
gyorsan
javítottam magamat, hogy ugye, hogy nem, hogy...
Nem állítjuk meg, ha ő arról akar beszélni.
Aha.
Nem állítjuk meg, ha ő arról akar beszélni, de azt megtanítjuk neki, és a trauma informáltságban ez is van, hogy én partnernek tekintem a klienst annyira, hogy elmondom neki, hogy ez hogyan történik. Tehát a trauma az nem egy ilyen tabu téma többé, meg nem egy olyan téma, amit csak a szakértő tudhat, hogy ez hogyan zajlik. Tehát elmagyarázzuk nekik, hogy ez hogyan történik. Hogy ő, amikor átél különböző traumatikus élményeket, akkor az tulajdonképpen olyankor az agy ugye lekapcsol nagyon sok olyan működése, amire abban az adott pillanatban nincsen szükség. Mire nincs szükség? Nincs szükség a hosszú távú memóriára. Tehát akkor, amikor történik velünk valami borzasztó, akkor csak a túlélésre koncentrálunk, ugye? Tehát akkor az van, hogy így legyen éles a szaglás, ízlelés, minden egyéb, ami meg hogy gyorsan tudjunk majd futni, el tudjunk menekülni, vagy épp halottnak tudjuk tetetni magunkat, ugye ez a lefagyásnak a képessége, amit az állatoknál is meg lehet figyelni, ezt a lefagyás. Miért fagy le? Azért fagy le, mert ez egy túlélési technika. Úgy csinálok, mintha meghalnék, és akkor nem fog észrevenni, akkor nem fognak megölni. Ugye? Tehát, hogy ez egy nagyon régi beidegződés, evolúciós beidegződés, tehát ez a lefagyás, és hogy tehát hogy egy ilyen idegrendszeri állapotban, amikor ez zajlik, akkor tulajdonképpen az agy úgy működik, mint a gyerekeknél a preverbális korban, tehát hogy nincsen nyelvi feldolgozás, nincs, tehát az időbe telik, amíg ő egy történetet tud ebből létrehozni, mert hogy ahhoz, és ahhoz, hogy ezt a történetet valóban létrehozza, tehát hogy miért akar ventilálni a történetről, az, ugye, tehát hogy készített egy történetet, mert annyira vágyunk történetek elmesélésére, ez egy nagyon emberi dolog, akarjuk, hogy legyen egy történet belőle, amit elmondhatunk, aminek van eleje, közepe, vége, de az még nem a feldolgozottságnak, tehát az nem jelenti azt, hogy valaki feldolgozta a traumát, hogy van egy jó története róla. Tehát, és akkor ezeket az információkat is elmondjuk, mert ebben a szakaszban tényleg az egyik legfontosabb az, hogy ő tudja, hogy teljesen normálisak azok a tünetek az ő esetében, hogy minél többet tudjon ő a saját működéséről, hogy rengeteg kutatás van erről, hogy azok, akik tudják, mondjuk egy természeti katasztrófát átélnek, és tudják, hogy milyen lehetséges következményei lesznek, hogy tök normális, hogy ő nem fog tudni aludni, hogy rémálmai lesznek, hogy lesz, hogy azt érzi, hogy depressziós, hogy lesz, hogy azt érzi, hogy akár öngyilkossági gondolatai is lesznek, lesz bűntudata, lesz szégyene, lesz, tehát hogy minél több mindent tud, hogy mi fog történni, annál inkább meg tudjuk előzni azt, hogy ezek kialakuljanak. Mm-hmm. Nem biztos, hogy meg tudjuk előzni, csak egyszerűen mi fog csökkenni, ami iszonyatosan fontos, a szégyen. Uh-huh. A szégyen, és az, hogy én beszélhetek erről, hogy ez normális, hogy én túléltem, mondjuk egy természeti katasztrófa után, én túléltem, én nem veszítettem el a házamat, nekem itt van a családom, és mégis rosszul vagyok. Az a szégyen, az is olyan szinten annyira mélyre tud menni, hogy aztán az súlyos problémákat okozhat.
Tehát a traumainformált csoport és a traumainformált kezelés az ahhoz az erőforrásokat, hogy valaki el tudja beszélni azt, ami a traumáját, vagy legalábbis erre olyan pszichoedukációban megy keresztül, hogy ezt, ami vele történik, azt el tudja fogadni, hogy ez történhet vele, de a feldolgozás nem ott történik.
Ez egy nagyon jó megfogalmazás, ez nagyon tetszik nekem. Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy elbeszélhetővé teszi. És ehhez nagyon fontos, tehát egyrészt ez az információ, amit átadunk, és nagyon fontos az, hogy ő biztonságban érezze uh-huh. magát. Uh-huh. És akkor ehhez tényleg különböző eszközök, biztonságban érezze magát. Ugye akármilyen trauma túlélőről beszélünk, tehát hogy úgy írja le a szakirodalom, ugye, hogy így belülről indulunk, és tehát elindulunk a testtől. Tehát először mondjuk egy természeti katasztrófa túlélője is, először legyen jól testileg. Ugye, tehát ezért nagyon nehéz egyébként a kihallgatások, tehát az egy totál más téma, de egyébként nagyon-nagyon fontos téma, a rendőrségi kihallgatások, hát még testileg sincs jól. Hát, hogy ő neki nincsen története arról, hogy villanások vannak, szagok vannak, érzetek vannak, és egyébként a test az azért is nagyon fontos, hát erről fantasztikus szakirodalmak vannak, ugye? Egy nagyon fontos könyvnek a cím is, hogy a test minden számon tart. Hogy tényleg, mert annyira preverbális, hogy lehet, hogy tényleg nincsen valódi emléke róla, de a testében ott van.
Az őrzi az információt.
Igen, és ezért nagyon fontosak lesznek például ezek a testtudatosság egy traumainformált intervencióban, vagy szolgáltatásban. A testtudatosság egyébként ott, tehát hogy akár ott is megjelenik, hogy tényleg mennyire van lehetőség a testtel foglalkozni egy rehabon, vagy egy bárhol, és mondjuk az evés. Tehát erről is olyan keveset beszélünk, pedig iszonyatosan fontos téma. Tehát, hogy amikor hirtelen valakinek megváltozik az étvágya, és átélt egy traumát, és ugye teljesen megváltoznak az étkezési szokásai. Szenvedélybetegeknél is beszélhetnénk étkezési szokások megváltozásánál. A felépülésben hogyan tudjuk beépíteni azt, hogy mire van a testének szüksége? Hogy a kontroll visszanyerése, hogy például az is, hogy én tudom, hogy mi történik a testemben, de akár azon a szinten is, hogy én felmérem, hogy az én testemnek milyen ételre van szüksége. Uh-huh. Vagy hogy nem használom-e túl a cukrot, ami ugye nagyon jellemző felépülő alkoholbetegeknél, és erre odafigyelni, és a múltkori adásban is beszélgettünk már erről az integrált szemléletről. Ez az integrált szemlélet, hogy így nem, nincs külön biológia, pszichológia, meg szociális, ez együtt van, és ha valahol, akkor a trauma túlélőknél és a traumából való felépülésben az egyik iszonyatosan fontos, hogy nincsen olyan, hogy egyszerű gyógymód. Nincs csoda gyógymód. Uh-huh. Nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy na, hozzám eljössz 10 alkalomra, és akkor utána így jó vagy. Olyan sincs, hogy a jóga nagyon fontos, iszonyatosan izgalmas kutatások vannak ebben a témában, hogy a jóga az nagyon fontos változásokat tud elérni a trauma túlélőknél, pont azért, mert hogy elkezdi összerendezni, hogy mi történik a testemben, mi történik az elmémben, mi történik a pszichémmel. Ilyen szempontból egy ilyen akut krízisben lévő személynél, hát pont, hogy nem a meditációt javasoljuk, uh-huh. ugye? Uh-huh. Hát szóval, hogy az nem tud azzal mit kezdeni. És nem javasoljuk a futás sem. Mert a futás meg tehát nekünk magyar nyelven ilyen szép kifejezésünk is van, elfutni a problémák elől. Tehát, hogy hiába foglalkozik az a testtel, csináltak ilyen vizsgálatokat, tényleg összehasonlították a jogát, meg a futást trauma túlélőknél, és szóval a jogának volt terápiás hatása, a futásnak meg kifejezetten eltávolító hatása volt.
Igen, ugye ez nagyon gyakori tapasztalat, hogy az érintett saját önmedikalizáció szempontjából minden technikát kipróbál, és mire megtalálná az övét, addigra már nagyon elfárad abban, hogy a többibe kudarcot szenved, hiszen neki nem való a meditáció, nem tud benne maradni a futásban, nem tud benne maradni a jogában, tehát a személyre szabottság, és ti a címékben, meg hát az egész kutatási program a csoportos jelleget hangsúlyozza. Igen. Ugye egy csoportba belépni, hát, ahogy te is mondtad a kifejezés, hogy itt az első feladat a szégyennek a szégyentelenítés valójában, és hogy a csoportról, tudom, hogy ez a kérdés az nem így tevődik fel, de hogy az valakiknek küszöbb, ugye? Tehát, hogy belépni egy csoportba még könnyebb, mint az egyéni, hogy mégis mi szól hat valakik számára a csoport mellett? Mi a csoportnak azok az erősségei, amit elsőre azok talán nem gondolnak végig, akiknek a szégyenük uh-huh. nagy, pedig te meg tudod most erősíteni, hogy a csoport a következőket is tudja adni, de ettől nem kell csoportba menni, de ezt tudja adni.
Uh-huh. Hát én nagyon sokszor átélem azt, amikor hozzám járnak egyéniben kliensek, szóval én pont az ellenkezőjét érzem, hogy én kevés vagyok már. Uh-huh. Tehát, hogy neki azt átélni. Szerintem egyébként pont fordítva van, tehát, hogy mondjuk eljut egyénibe, és akkor ott megerősödik, és akkor én rábeszélem, hogy én nem tudom azt egyéniben, én nem tudom neki azt megadni. Tehát, hogy nagyon sokszor azzal érkeznek a kliensek, hogy hát lehet még ebből felgyógyulni, vagy van értelme még ennek? Pont amit mondasz, ez az elfáradás, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ezek nem kudarcok, hanem uh-huh. ezek lépések. Tehát, hogy ezt nagyon fontos megtanítani a klienseknek, hogy tényleg, hogy nem az van, hogy így ott lesz a hegytetőn, és így így süt rá a nap mindig. Ebből bele is lehetne halni, ugye? Szóval, hogy hanem az lesz, hogy lesz fent, meg lent, meg lesznek kudarcok, és hogy ezek mindig így előrelépések. És ugye ezért fantasztikus, amit így az addiktológiában használunk, egy ilyen modellt, a viselkedés változásnak a transzteoretikus modelljét. És azért is fantasztikus az a modell, mert abba bele van építve a visszaesés, és a visszaesésre felkészülés. Tehát, hogy ez, és akkor, hogyha ezzel tisztában vagyunk, és ezt el tudjuk, át tudjuk adni a klienseknek, hogy ez teljesen, tehát, hogy nyilván nem a visszaesést támogatjuk ezzel, de hogy megelőzzük a szégyent, és hogy ő visszajöjjön, akár hozzánk, akár máshova, hogy ő vissza tudjon menni, az egy nagyon fontos része. És azért nagyon fontos ezeket a kudarcokat átírni, és azt mondani, hogy ez nem feltétlenül ezt jelenti. Na de egy kicsit elkalandoztam, mert hogy ott voltam, hogy
a csoporttag.
A csoport. Igen.
Hogy nem kell mindenkinek rögtön és azonnal és minden körülmények között, de a csoportnak olyan előnyei lehetnek, hogy...
Igen, na igen, és akkor én azt szoktam mondani ezeknek az egyéni klienseknek, hogy amikor ő mondja azt, hogy így fel lehet-e, meg, és akkor mindig mondom nekik, hogy én hiába mondom, hogy igen, mert hogy én tudom, de hogy elmenni és megtapasztalni. Hogy tényleg ott vannak emberek, akik nagyon hasonló helyzetben vannak. Mert hogy nagyon sokan gondolják, ugye mit csinál a trauma, meg a szenvedélybetegség is, izolál. És ha ő már el tud menni egy csoportba, és ő megtapasztalja azt, hogy így, ja, nem vagyok egyedül. Hogy megérzi azt, amit ugye az egyetemesség terápiás faktorának nevezünk, hogy vannak mások is hasonló problémával, hogy mások is átmentek ezen. Ugye azt is megtapasztalhatja, láthatja, hogy vannak, akik előrébb tartanak, és hogy tanulhat tőlük, hogy miket kerüljön el, vagy nem biztos, hogy el fogja kerülni, de hogy láthatja, hogy az még nem biztos, hogy azt fogja jelenteni, hogy ő tényleg visszaesik, hanem hogy attól még lehet előre menni. Tehát hogy kap visszajelzést olyan élményekről, amit ő maga átél. Aztán ott van az, hogy ugye megtanulni ebben az új élethelyzetben. Tehát most még befejezve, tehát ez a csoport. Uh-huh. A csoportnak még rengeteg terápiás hatótényezője van, amit tényleg nem lehet egyéniben megtapasztalni. Tehát például van egy ilyen nagyon érdekes, még ezt elmondom, aztán rátérek egy másik témára, ami szintén nagyon fontos, hogy van egy ilyen terápiás hatótényező a csoportban, hogy belépünk egy csoportba, legyen ez bármilyen csoport, tehát egy munkahelyre, egy terápiás csoportba, egy osztályterembe, és hát ugye úgy működik az agyunk, hogy ő nagyon szeret egyszerűsíteni, nagyon szereti a mintázatokat, és ezért aztán bármilyen csoportban mi az embereket kategorizálni fogjuk az ilyen elsődleges családi kapcsolataink alapján. Tehát, hogy ő hasonlít a nagybátyámra, őróla azt fogom gondolni, hogy nem tudom, hogy ő viccelődni fog, ő nem, mert hogy mindenki így működik, egyszerűen egyszerűsít az agyunk. És ezeket a, tehát hogy át lehet írni, újra lehet élni ezeket a terápiás közegben, ezeket a kapcsolatokat. Meg lehet azt tapasztalni, hogy mégsem az van, hogy én nem tudok emberek előtt beszélni. Uh-huh. Tehát, hogy rengeteg szinten kezd el hatni, meg hát kialakul a csoportkohézió. Az a helyzet, tegnap voltam pont Csányi Vilmos egy előadásán, hogy mi azért törzs, tehát hogy humán evolúció, mi törzsekben vagyunk jól. Tehát ha van törzsünk, akivel van egy azonos értékrendünk, ahol megértenek minket, ahol mi is megértjük azokat a kulturális szimbólumokat, stb., akkor jól érezzük magunkat. Ugye éppen ezért nagyon-nagyon, tehát mi a legnagyobb nehézség, ha a törzsem elutasít. ugye a bullyingnak, a bántalmazásnak, ezért olyan, és ezért is maradnak benne egyébként bántalmazó kapcsolatban emberek, mert sokkal nagyobb az a tét, hogy engem kivet a törzsem, hogy mi lesz akkor velem, akkor ott leszek egyedül. Ha egyedül maradok, mi lesz? Nem fogok túlélni. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és ezért nagyon fontosak ezek a csoportok, mert hogy itt meg tudják ezt tapasztalni. Tudnak egymásnak segítséget nyújtani.
Ilyen felépülő közösségek.
Felépülő közösségek, igen. És hát szóval ez lehet egy intervenció is, tehát akár egy ilyen 12 alkalmas csoport, lehet egy hosszú távú is, tehát hogy, és akkor a mi feladatunk szakemberként az, hogy ismerjük a trauma szakirodalmát, és hogy tényleg, hogy annak megfelelő intervenciókat alkalmazzunk. És tényleg tudatosítsuk azt, hogy úgy írja le a Judith Herman, és én ezt nagyon szeretem, ezt a metaforát, hogy a trauma emlék feldolgozására való tehát a trauma emlék feldolgozása az olyan, mint egy maraton lefutása. Hát nem vágunk neki egy maratonnak, úgyhogy nem készülünk fel rá. A traumainformáltság, ugye ez, amit te is megfogalmaztál, hogy ez a felkészítés szakasza, azzal, hogy én informálok, és az én információm alapján alakítom ki a szolgáltatást, tehát olyan színű a környezet, olyan intervenciókat adok, a biztonság megteremtése és a kontroll. Hogy ő érezze azt, hogy újra van kontrollja, és az egész meg arról szól, hogy csökken a szégyenérzet. És akkor ő készen áll arra, hogy feldolgozza a traumát, arra vannak nagyon-nagyon-nagyon jó beavatkozások, speciális beavatkozások, amiket szakértők végeznek. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy az egy speciális beavatkozás.
Hogy jól értem, akkor ti az itt és mostban dolgoztok, ugye?
Igen.
És
igen,
nem a múltban.
És nem
akkor
a múltban, uh-huh. Pontosan, uh-huh. Igen, igen. Ilyen beavatkozás például az EMDR, egy pszichoterápia, tehát hogy nagyon-nagyon fontosak ezek egyébként akár úgy is leírható, hogy csoportos, egyéni csoportos. Tehát, hogy azért ez egyéniben zajlik, mert utána meg mire van szükség? Utána megint szükség van a csoportra, mert hogy mi történik? Hát szóval, hogy nem tudjuk a traumás emléket törölni, hanem azt tudjuk, hogy utána meg kell tanulni együtt élni, hogy beépítettem a traumatikus életélményt, beépítem az életembe. Rengeteg kutatás van erről, hogy tényleg fizikai betegségek, nyilván mentális nehézségek, meg mentális betegségek. Nagyon nagy különbség van a között, akinek van egy olyan élettörténete, amiben integrálta, tehát nem, uh-huh. nem letagadva, de mégis feldolgozva, integrálva uh-huh. van jelen benne. De ezzel az új élettel, ezzel nagyon sok minden, tehát nagyon sokszor, akik a felépülők ilyenkor egy ilyen új tinédzserkort élnek meg, újra egy ilyen omnipotencia, újra egy új útkeresés. Ki is vagyok én ezzel az élettörténettel együtt? Hogyan tudom én akkor újra élni az életem?
Nekem olyan szak jutottak most így eszembe, hogy megismerhető, megdolgozható, mert a feldolgozás hosszú ideig tart, és hogy együtt élni ezzel a helyzettel. Hogy a traumámmal lehet együtt élni, és nem traumátlanítani kell, nem arról szól a felépülés, a gyógyulás, hogy traumát kiveszem az emberből, hanem hogy jóba leszek ezzel a sebzettséggel.
Igen, és akkor ez is ugye közösségben, tehát hogyha én látom, hogy van, aki már 10-20 éve tök jól él ezzel, és a tök jól él az ugye megint csak emlékeztessük magunkat arra, hogy ez nem az, hogy így minden szuper boldogság, és minden tökéletesen jól megy, hanem az, hogy én tudok a nehézségekkel mit kezdeni. Egyébként erről a múltkori adásban is elfelejtettünk beszélni, de hogy Hát, hogy azért az extra nehéz, ugye ez a nem teljes boldogságnak az átélése ebben a dopamin vezérelt kapitalista fogyasztói társadalomban. Tehát, hogy akkor, amikor az, hogy ne legyen rosszul, vagy ha rosszul vagy, akkor az ne legyen látható. Tehát, hogy nagyjából ez a... Uh-huh. És minél gyorsabban legyél túl rajta. Tehát, hogy ezekben az üzenetekben ez igazából tényleg egy ilyen... Tehát, hogy egy kicsit egy ilyen lázadás is, mert a fogyasztói társadalomnak nem jó, ha te jól vagy a bőrödben, mert akkor ugye nem fogyasztasz sem azért, hogy így növeld a fogyasztást, sem azért, hogy... Ugye, vagy szóval, hogy növeld a jó érzést, sem az, hogy eltüntesd a rossz érzést.
Nekem nagyon sok ilyen tudományos ismeretterjesztő, vagy inkább ismeretterjesztő könyv kapcsán van ez a megélése, amit most mondasz, hogy amikor az ember leemeli a könyvespolcról a könyvesboltban a népszerű irodalmak között, akkor valami nagyon gyors a könyv, valami nagyon gyors, és mire elolvassa az érintett a végére, hogy nagyon könnyen újra szégyenbe esik, hogy neki elvileg ott kellene tartani, hogy ezek a technikák nagyon jól mennek. Mm. Tehát, hogy egyszerre túl sok a könyv, és egyszerre túl kevés a könyv. Mm. Sok tekintetben. A csoportra egy kicsit a konkrétra visszamenve, és a kérdés az csak szakmai értelemben provokatív és kíváncsiság. A csoport homogenitása, vagy a csoport heterogenitása segíti azt a folyamatot, hogy ez a könnyebb elbeszéltés megérkezzen, hiszen más, ha már utaltál az első találkozásunkra, beszélgetésünkre, más egy felső középosztálybeli trauma informáltsága, képe és helyzete, mint egy a szavakkal, vagy a kognitív, vagy érzelmi megélésekkel kevésbé tudatosan kapcsolódó. Az osztályhelyzet az, és az élethelyzetek különbözősége ezt a együttlevést segíti, vagy ezen azért kell dolgozni egy csoport folyamán, hogy ezek feloldhatóak legyenek az elsőre vélt különbségek, vagy megtapasztalt különbségek.
Hát ebből sok tapasztalatunk van. Tehát, hogy mi is sokszor futottunk bele abba, hogy azt hittük, hogy vannak dolgok, amik jól fognak működni, és aztán kiderült, hogy nem, vagy nem annyira. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos csoportvezetői szerep, ezt folyamatosan monitorozni, mert nagyon sokszor elkezdődik egy ilyen versengés a csoport tagok között, és akkor valaki azt mondhatja, hogy ja, hát tehát engem például nem is ért fizikai bántalmazás, hát akkor lehet, hogy tényleg inkább vissza kéne mennem a bántalmazóhoz. Tehát ezeket nagyon fontos folyamatosan monitorozni, a traumainformáltság, az megint csak az, hogy te nem tudod elsőre tökéletesen, hanem pontosan azokra kell szabnod, akik a te csoport. Tehát, hogy nem az van, hogy így végigvezet. Ebben a könyvben is ugye beleraktunk egy feladatgyűjteményt, hogy mindenki úgy állítsa össze a saját csoportját, ahogyan az a legmegfelelőbb. Tehát, hogy... És akkor nyilván egyébként érdemes a szakirodalmat olvasni. Tehát, hogy például vajon mennyire működik a különböző korosztályok között, mennyire működik, egyébként a mi tapasztalatunk az, hogy az nagyon jól működik, tehát, hogy idős nők és fiatal nők, az nagyon jól működik. Ami viszont meglepő volt számunkra, de ez nagyon sok mindentől függ, számunkra az nagyon meglepő volt, hogy ahol nagyobb nehézségeket találtunk, azonos korban más szerek. Azonos korosztály számára, de más szerek. Tehát más típusú szereket használtak. Az nálunk nagyobb nehézség volt.
Hogyan oldja fel oldottátok fel ezt a szerhasználatból fakadó különbözőséget? És egyébként miért is probléma ez?
Na, szóval azt mondom, tehát erre mondom azt, hogy tehát alapvetően nem probléma.
Vagy
tehát nem írnánk ki így egy alapelvnek, hogy soha nem lehet egybe tenni. Aha. Ott valahogy azok az élmények, amikről beszámoltak, ugye amit az imént is mondom, hogy elkezdődött egy ilyen versengés, hogy ja, hát én nem is éreztem magam ilyen rosszul testileg, és akkor azok, akik meg rosszabbul érezték magukat testileg, vagy nagyobb leépülést éltek meg testileg, azok elkezdték ugye újraélni a szégyent, és akkor ezzel kellett dolgozni. Tehát nem állítottuk le a csoportot, nem szedtük szét a csoportot, csak azt mondom, hogy ez nálunk megjelent, mint egy kihívás. De ugye, hogyha traumainformált, akkor ezzel erre reflektálunk.
Okozhat-e versengést, amikor valakinek van egy magasabb státusza, és egy alacsonyabb státuszú, itt most értem ezt jövedelmi és minden társadalmi presztízs beszorulásában, és hogy az önképe az, hogy az ő társadalmi státuszából az következne, hogy jobban rálát a saját folyamataira, mert mondjuk egy ilyen, ez az ő képe, és egy alacsonyabb társadalmi státuszú viszont úgy tűnik, hogy sokkal tudatosabban, mert előbbre tart, mert jobban rálát, mert többet foglalkozott, mert vagy más, és akkor ebből fakadnak feszültséget a csoporton belül, tehát az ő haladási sebessége meghívja, hogy neki hol kellene tartani, és akkor ez a düh, ez az egymás megszégyenítése...
Hát a mi csoportjainkban ilyen nem volt.
Aha.
A mi csoportjainkban ilyen nem volt, sőt, kifejezetten jól együttműködtek a csoporttagok ilyen szempontból, tehát hogy én ezt nem is olvastam. Tehát nyilván azt hogy ezt inkább a bántalmazott nőkkel kapcsolatban olvastam a szakirodalomban, mert egy más típusú bántalmazás van így a különböző. Más típusú bántalmazásokat élnek meg a nők a különböző társadalmi osztályokban így a partnertől. Szerhasználat esetén, tehát hogy szóval, hogy a szégyen az meg összeköt, meg szóval, hogy a tapasztalat meg összeköt. És hogy ez egyébként pont szolgálhat terápiáson, ugye én felszabadítóknak is, hogy felszabadítóként is, hogy egyáltalán nem attól függ, hogy valaki milyen az anyagi háttere.
A csoportra még visszutalva az első adásról beszéltünk arról, hogy könnyűen rekrutálni a csoportokat egy ilyen kutatáshoz, hiszen beszéltünk sokat az első adásban a nők láthatósága és láthatatlanságba tartásának intézményi társadalmi környezőkaival. És hát egy ilyen helyzetben, ahol ugye akciókutatásról beszélünk, tehát ugye ők is valójában reflektálnak magukra, mint egyszerre kutatottak és egyszerre aktívak ebben a folyamatban, hát azt gondolom, hogy még nehezebb beérkeztetni az érintetteket.
Nem ez volt az, ami miatt nehéz volt a toborzás, hanem belefutottunk abba a hibába, hogy ami azért így visszatekintve tényleg eléggé nagy hiba, azért nevetgélek itt rajta. Szóval, hogy tudtuk azt, hogy ugye nem jelennek meg a nők. Tehát ez volt a kiinduló pontunk, hogy sokkal kevesebb nő jelenik meg az ellátórendszerben, mint amennyit egyébként akkor is tudtunk már a prevalencia adatokból, azóta ezek sokkal rosszabbak, tehát hogy abból a szempontból, hogy sokkal több nő, tehát látszik, hogy sokkal több nő érintett a problémás szerhasználatban, mint arányaiban, mint amennyi megjelenik az ellátórendszerben. Tehát ez volt a kiinduló pontunk. Miközben egyébként csináltunk egy ilyen telefonos vizsgálatot az ellátóhelyeken, tehát és ott nagyon nagy nyitottságot találtunk, viszont nagyon kevés programot, ami kifejezetten nőknek szól. Vagy azt mondták, hogy amit így nőknek elkezdtek programok, azok így valahogy így nem sikerültek. Na és akkor abban a hibába futottunk bele, hogy amikor kitaláltuk, hogy csinálunk ilyen traumainformált csoportokat, megterveztük, nagyon alaposan tényleg szóval az egészet különböző feladatok meg, hogy legyen benne tényleg egy ilyen megvalósíthatósági vizsgálat része is, tehát hogy az nagyon fontos célunk volt, hogy ne az legyen a csoportok végén, hogy azt mondják a csoporttagok, hogy hogy írnak egy ilyen értékelést, egy ilyen ötkérdéses értékelést a végén, hogy mennyire érezték jól magukat, és akkor azt mondják, hogy jó volt. Hanem, hogy nagyon szerettük volna tényleg tudni azt, hogy mi történt velük. Mi történt velük, mi történt a csoportvezetőkkel, mik voltak azok a terápiás hatótényezők, amik hatottak, az egy nagyon izgalmas része szerintem ennek a vizsgálatnak. Na és akkor mit csináltunk? Hát csináltunk egy ilyen hirdetést, és elküldtük az ellátóhelyeknek a hirdetést. Az ellátóhelyeknek, ahol nem jelennek meg a nők. Tehát, hogy igazából tényleg, tehát tök amatőr hiba. És akkor csodálkoztunk, hogy hát nem érkeznek. És én pont azóta is tanultam meg, hogy hát nagyon fontos a nyilvánosság ebben a témában, meg nagyon fontos erről beszélni, mert hogy akkor is megjelent egy heti lapban egy interjú, aminek megkérdeztem az újságírót a végén, hogy így elmondhatom-e, hogy van egy ilyen csoportunk, és akkor ott volt egy rész, amiben így ezt elmondtuk, és akkor elkezdtek jönni. És akkor kérdeztük tőlük, hogy hát, hogy így hogy? És akkor mondták, hogy hát hiába kerestetek minket az ellátóhelyeken, hát ott mi már voltunk, és eljöttünk, mert nem kaptuk meg azt, mert beraktak minket fiúkkal csoportba, mert nem foglalkoztak azzal, hogy nekünk valójában milyen problémáink vannak, hogy egyáltalán nem reflektáltak arra, amire nekünk szükségünk lett volna. Szóval, hogy ez volt így és ezért nagyon nehéz a toborzás, uh-huh. mert nagyon nehéz elérni azokat, akik érintettek. De talán most már jobb a helyzet, tehát azért ez 10 évvel ezelőtti történet, és én ezért is gondolom azt, hogy ez nagyon fontos erről beszélni.
Ebben kapaszkodok bele így a záró kérdésemnek, vagy lehet, hogy ez inkább kérés, inkább mint sem kérdés, hogy szerintem mind a két adásban, amit együtt töltöttünk és beszélgettünk, az tűnik ki számomra, hogy rendszer szintű változtatásokra van szükség. Igen, az intézményeknek egészen más szemlélettel kell dolgozni, de hogy addig is, amíg ezek a makrováltozások lassabban indulnak be, meg tudsz-e nyugtatni, hogy aki ezt hallgatja, akár önkormányzati oldalról, akár kisebb intézményvezetőként, akár a szolgáltatás alapú felől, akár az önsegítés felől, hogy amikor segíteni akar, és kifejezetten nőkre irányuló, az ő sajátos helyzetükkel megértő szolgáltatásról vagy segítésről van szó, akkor nem kell rögtön a rendszer szintűségbe gondolkozni. Pontosan. Tehát addig ne fagyjon le senki, mert a közpolitika nem változik.
Hát nekem ez a hitvallásom. Tehát, hogy azért is, ha bár ugye beszéltünk itt erről, hogy a traumafeldolgozás az hosszú idő, meg a szenvedélybetegségből való felépülés hosszú idő. Hát ezt a könyvet is hosszú idő volt megírni. tehát, hogy nagyon, nagyon hosszú volt maga, tehát a csoportoknak a szervezése, aztán az adatelemzés, rengeteg hallgatóm vett részt benne, mert nagyon alul finanszírozott volt. Tehát nagyon sok minden ilyen saját erőforrásból csináltuk, és aztán hát igazából már évekkel ezelőtt kész volt az első kézirat, de hogy nagyon sokat dolgoztam azon, hogy tényleg olyan formában legyen meg, és akkor ez volt az alapvető célom, hogy nekem sem lesz erőforrásom, nincs erőforrásom arra, hogy csoportokat tartsak. Hát szóval, hogy egyszerűen nincs rá. És akkor, tehát, hogy ugye ez teljesen ellentmond minden, ilyen piaci elképzelésnek, meg akár még ilyen tudományosnak is, mert hogy én azt gondoltam, hogy én nem akarok ebből olyan tudományos publikációkat, ami mondjuk angol nyelvű, és nem jut el a magyar szakemberekhez, és nem akartam belőle egy akkreditált képzést csinálni, amiért a szakembereknek fizetniük kell, hanem hogy pont ezért volt az a célom, hogy akkor ez így használható módon tehát hogy úgy írjuk meg ezt a kötetet, hogy ezt valaki előveszi, akkor nem érzi azt, hogy nem tud ezzel elkezdeni egy csoportot. Mert hogy én is ebben hiszek, és azért is hiszek ebben, hogy nem biztos, hogy a rendszer szintű változás kell, mert azért azt átéltük például a tinédzser rehaboknál, hogy volt egy rendszer szintű változás, lehetővé váltak a tinédzser rehabok, és még évekbe telt, mire a kollégák így hát, hogy itt tényleg szakmailag is felkészültekké váltak arra, hogy, hogy ezeket olyan színvonalon működtessék, mint amennyire szeretnék. Tehát, hogy egyébként ez nekik volt nagyon-nagyon rossz. És hogy én is azt tapasztaltam, meg csináltunk is ugye ilyen felmérést az ellátóhelyek körében, hogy abszolút nyitottak arra, hogy nőknek csináljanak programokat, csak nem biztos, hogy tudják, hogy hogyan, és hogy tényleg, tehát, hogy, és akkor meg, szóval, hogy tehát, hogy nem is biztos, hogy az én könyvemet kell elolvasni, hanem hogy kérdezzék meg, hogy mit szeretnének a nők. Uh-huh. Tehát, hogy az a legtraumainformáltabb, hogy kérdezzék meg, hogy ők.
És ők fognak segíteni.
És ők fognak segíteni, igen.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Kalózs Zsuzsával beszélgettünk, aki esetleg az első adásról lemaradt volna, ami a női szerhasználattal kapcsolatban kezdtünk meg, akkor azoknak ajánlom, és az ajánlom a két könyvét is Zsuzsának, a Bevezetés a szerhasználó nők világába, és amiről ma szó volt, és ami segítőknek, csoportban gondolkodóknak, mikromegoldások vagy mikrokezdeményezésekkel elindulóknak segíthet, az a traumainformált csoportos tanácsadás szerhasználó nőknek valóban a kutatás ismertetését követően a további részében a könyvben sok oldalon keresztül kérdéseket, technikákat, elindulási lehetőséget kapnak az olvasók és segítők. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, ez volt a Kiszálló női szerhasználattal foglalkozó blokkjának másik adása. A legközelebbi adásban egy saját élményes vendégem lesz, vele folytatjuk a témát, várunk benneteket akkor is, sziasztok!